A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, kellemes délutánt, köszöntöm Önöket itt a Trend FM-en. Mezei Dánielt hallják, a nap vendége pedig Nagy Viktória és dr. Gál Andrea, a Testnevelési Egyetem tanszékvezetője Andrea, illetve az egyik vezető bank kockázati jellemzője Nagy Viktória, korábbi válogatott kosárlabdázó. És a témánk, amiről beszélgetni szeretnénk itt ma a nap vendégében, az az, hogy mennyiben segítheti a sportmúl a nők vezetővé válását. Egyáltalán ezen a területen mi a helyzet Magyarországon, mi a helyzet akár Európában és a világon. Ezzel kapcsolatban ugyanis zajlik egy kutatás, amelyben a Testnevelési Egyetem is partner, és éppen ezért is, meg egyébként is úgy gondoltam, hogy talán érdekes lehet ez a téma a hallgatók számára. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Említettem itt a bevezetőben, a rövid bevezetőben, hogy érdekes ez a téma. Az nem, hogy érdekes ez a téma, de egyébként aktuális ez a téma, Andrea?
Igen, annyira aktuális, hogy tulajdonképpen ennek a kutatásnak, ami most Magyarországon történik, van egy előzménye. Ez az előzmény pedig az Egyesült Államokból származik, ugyanis ott nemrégiben készítettek egy olyan kutatást, amelyben egyébként 5 nagyhatalom sportvezető női, részben sportvezető női vettek részt, több mint 400-an, és az volt ennek a kutatásnak a célja, hogy feltérképezze, hogy milyen szerepe lehet a sportmúltnak, a sportolásnak, legyen ez régi vagy jelenlegi abban, hogy egy nő vezetői pozícióba kerüljön, illetve hogy vezetőként sikeresen működjön. Hát, hogyha körülnézünk a világba, akkor szinte minden szinten, tehát globálisan, akár az ENSZ részéről, vagy akár az Európai Unió részéről sorba jelentek meg az utóbbi évtizedekben olyan szabályozások és stratégiák, amelyek arra törekszenek, hogy a nők egyenlő pozíciót foglaljanak el a társadalomba, és ennek egy szegmense az, hogy a gazdasági életben, illetve a politikai életben vezető pozícióba juthassanak, amiben nagyon komoly különbség mutatkozik a férfiakkal szemben.
Mi a személyes tapasztalat, Viktória, hogy Magyarországon egyébként magában a pálya ívben mennyire lehet esetleg hátráltató, vagy egyáltalán nem volt az, hogy te nőként dolgozol egyébként egy olyan területen és egy olyan szektorban, amely azért alapvetően, ha jól tudom, férfiak által vezetett és irányított, ugye ez a bankszektor?
Konkrétan hátrányát nem éreztem, hogy csak azért, mert nő vagyok, hátrébb lettem volna sorolva. Amikor viszont az előnyeket, és hogy hogyan lehet vezető pozícióba kell kerülni, akkor viszont kellenek olyan attribútumok, amik nem feltétlenül taníthatóak, én úgy láttam iskolában. Tehát, hogy egy nőnek igenis fel kell vennie a versenyt a férfiakkal, az azonos ambíciókkal, éhséggel, dominanciával. Én nagyon gyakran bevallom, körbe szoktam nézni egy értekezleten, hogy hányan is vagyunk nők, és hogyha már 30%-ot elérjük, az nem egy rossz szám. Ha 30% alatt vagyunk, az kevés, és így magamban mindig így megcsóválom a fejemet, hogy hát itt most ezen a megbeszélésen kevés nő van, de hát lesz ez majd még jobb is. Hát ennyit nem éreztem, amikor szerintem én azt láttam még, hogy amikor alulról indul valakinek a pályafutása, akkor lehet, hogy még ott több nő is van. És akkor elérkezünk a középvezetői beosztásba, ott lehet, hogy már egyenlő, 50-50, és abban a pillanatban, amikor a nők elkezdenek családot alapítani, a gyerekek, a család elkezdi a prioritásban előre ugrik, onnantól kezdve nagyon szűkül a nőknek a száma, akik utána ezt a kettőt, hogy család és karrier, azt megfelelően tudják menedzselni, vagy pedig ugye a családot még hátrább is sorolják.
Tehát, hogy itt van tulajdonképpen egy, hogy úgy mondjam, biológiai akadálya is annak, hogy mondjuk egy karrierív kiteljesüljön, arra gondolsz? Tehát, hogy jönnek a gyerekek pont akkor, amikor a karrierbe indulna, és ez megállt, parancsol, vagy hátráltató tényező?
Vagy jelen pillanatban nem biztos, hogy megvan az a támogatási háttér, amit én látok így a környező kolléganőim körébe. Én nagyon szerencsés vagyok, nekem megvan az a családi támogató háttér, hogy ezt a kettőt így megfelelően tudjam egyensúlyba tartani.
Ugye itt nálad több gyermek van.
Három kislányunk van,
igen. De Andrea is nevelt gyermeket, tehát igen, mind a ketten ilyen szempontból családosak vagytok. Visszatérve arra, amit az elején mondtál, André, itt a nemzetközi kutatás, Magyarországon ezt a témát, én azt tudom, hogy te ezt régóta vizsgálod, de egyébként mennyire járják körül különböző kutatók, csoportok, egyetemek, nem tudom, melyik a jó megközelítés?
Nyilván itt is évek óta foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hát főleg az EU-ba lépés óta, ugye az nemek esélyegyenlősége az nálunk is fókuszpontba került, de ilyen kutatás még, hogy a sportnak milyen szerepe van abban, hogy egy nő vezetővé váljon, ilyen még Magyarországon tudomásom szerint legalábbis nem volt, és ezért is érdekes, mert ugye az én szempontomból itt a hangsúlya sportmúlton van, hogyha ezt kutatták, akkor nem feltétlenül ez volt a célkeresztben, hanem minden egyéb, például az, hogy mennyire tudják a nők összeegyeztetni fiatalon a tanulást a sportolással, később pedig a család anyai szerepet a vezetői szereppel, ugye itt egy szerepzavar alakul ki, és a másik az, amit Viki mondott, hogy van egy olyan üvegplafon, amit talán ezt a fogalmat már mindenki ismeri, ami megállítja a nőket egy bizonyos szintnél, általában a középvezető és a felső vezető közötti szintnél, és amit nagy kérdés, hogy vajon a nők saját maguk állnak meg, mert érzik ezt a szerepegyeztetési zavart, vagy a férfiak állítják meg, mert egy bizonyos szint fölött az a természetes, vagy elvárt, hogy vezetői pozícióban férfi van. Ezt kiegészíteném azzal, hogy nem mindegy, hogy melyik szektort vizsgáljuk, mert vannak ma már Magyarországon is olyan területek, mint például a kommunikáció, vagy mondjuk a HR területe, ahol ez a trend szinte megfordult, és a női vezetők vannak inkább előnyben, de a siker szektorokban, meg ahol magas jövedelmet lehet szerezni, ott még mindig áll a férfi dominancia nagyon erőteljesen.
Az a kutatás, amit említettem a felvezetésben, az pontosan kikkel zajlik, és miről szól, és milyen mélységű egyáltalán?
Ez, ahogy említettem, 5 országban zajlott, elsősorban felsővezető nőket kérdeztek meg, itt egyébként több mint 400-an válaszoltak a hölgyek közül, és ott is az volt a kérdés, hogy mennyiben segítette őket a vezetői karrierben a korábbi sportmúlt, és az ottani eredmények szerint a megkérdezetteknek a 74%-a azt mondta, hogy a sportnak fontos szerepe volt abban, hogy ő vezetővé tudott válni, és 61%-uk pedig azt válaszolta, hogy a sikeres karrierjükben is fontos a sport. Jellemzően ezek a vezetőnők nem is hagyták el az életükben a sportot. A versenyszerű sporttal, ha azt tűzték, azt természetesen egy idő után leálltak. Már azért mondom, hogy természetesen, mert nagyon úgy látszik, és már mi is kezdjük úgy érzékelni, hogy tényleg a tanulás és a sport összeegyeztetése az egy időben a nőket megakasztja, és ott egyszerűen kitér a sportkarriertől, vagy eltér a sportkarriertől, és ez az USA kutatásában is azért valahogy megjelent. Másrészt azt is állították, ami szerintem nagyon érdekes, hogy azok, akik sportoltak, azoknak 70%-áról azt állítják, hogy nagyon jó alkalmazott válik belőle, és ez azért fontos, mert mondjuk álláspályázatnál a felvételre várók közül ott előnyt élvezhet az, akinek mondjuk a CV-ben megjelenik az, hogy sportolt. Nem véletlen, én az egyetemen tanítom és azt a hallgatóknak, hogyha önéletrajzot írnak, abban mindig írják bele, hogy van sportmúltjuk, mert én bízom abban is, remélem nem csak én, hanem a munkaadók többsége is, hogy a sportban való részvétel az olyan személyiségjegyeket fejleszt ki az egyénben, amiről azt lehet aztán később feltételezni, hogy jó munkavállalóvá teszi az egyént.
Nagy Viktória kockázatkezelési vezető és dr. Gál Andrea egyetemi tanszékvezető a vendégünk, tehát rendefemen a NAV vendégében, és akkor rögtön Viktória, Viki megkérdezlek, mint korábbi válogatott sportoló, hogy ez, amit az Andi itt említett, ez neked a mindennapokban valóban segít? Tehát mondjuk a te motiváltságod, a te szakmai attitűdöd az jobb egy nagy multicégnél?
Hát bízom benne, de nem hiszem, hogy ekkora mondatokat mondanék itt. Teljesen egyetértek itt, amit az Andi mondott ezzel a kutatási háttérrel. Én azt láttam, én gondolkodván ugye a műsor és felkészülve, hogy tényleg az összes csapatomban mi lett a csapattársaimból, és aki beragadt túl sokáig a kosárlabdába, azok igen utána a kosárlabdát választották, vagy a sportkarriert választották, mert utána az ő esélyük abba, hogy egy civil pályát, vagy tehát nem sportpályát újra elindítsanak, és nulláról, és majd elérjenek egy bizonyos szintet, az már egy nagyon-nagyon nehéz dolog volt. És
te korán jöttél ki a sportból?
Bocsánat. Én rögtön egyetem után kijöttem a sportból, de ott már...
Akkor bocsánat, mennyi idősen?
23 évesen, igen. Én ugye egy sportösztöndíjjal Amerikába kosaraztam, és az is nagyon érdekes, hogy akikkel én ott együtt kosaraztam, aki egy nagyon jó amerikai csapat, vagy amerikai egyetemi NCAA First Division csapatban játszottam, és ott is, hogy visszagondolok, a csapat fele igazából már akkor is késő volt, hogy kiszálljon a sportból, és maradtak a sport területén, lettek edzők, lettek kosárlabdában bármilyen szakvezetők, lettek sportminisztériumban emberek, és talán azt mondom, hogy abból a 12 lányból ketten lettünk utána olyan emberkék, akik egy multi területen tudtak karriert, és végül is egy nagy karriert befutni, de az összes többiek már nem is. Én úgy éreztem, hogy az egyetem is, ha nem a megfelelő szakmát találta el az ember, és ugye akkor már a sport a fókusz, miért talált volna el egy olyan szakmát, ami nem sport megfelelően. Onnantól kezdve szerintem egy kicsit így, ez a lehetőségek egy kicsit így be voltak sapkázva.
Uh-huh. Most én azon gondolkodom, hogy gondolom, nagyon sokfajta megközelítése van ennek a témának, de az is egy megközelítés lehet, hogy a női vezetők közül, vagy akik vezető beosztásba kerülnek nőként, azok közül milyen arányban vannak sportolók? Tehát, hogy a sport, mert ott talán vissza lehet igazolni azt, hogy a sportolói pályafutás mennyire segíti mondjuk a karrierépítést a civil életben, vagy nem?
De igen, hát ezt fogjuk most megtudni ebből a kutatásból.
Akkor tehát magyarán ez pont erről szól.
Pont erről is.
Akkor a kutatás témájára végig.
Igen, pont erről is szól. Tehát ez az egyik aspektus ebbe a kutatásba, hogy megkérdezünk ilyen irányokat. Egyrészt a múltat, másrészt a közelmúltat, tehát hogy amikor vezetővé vált, akkor a sport jelen volt az életében, illetve azt is, hogy vezetőként továbbra is kiállt, vagy maradt-e a sport mellett.
Mert itt ugye van egy másik szűrési szempont talán, hogy az eredményes sportolói múlt, ugye az például egy ismertségi küszöbön átsegíti az embert. Tehát, hogy akkor, hogyha valaki mondjuk olimpiai bajnok, vagy akár egy ismert sportoló volt, világbajnok, bármi, akkor gondolom, akkor, amikor mondjuk egy állásinterjún részt vesz, azért ő könnyebb helyzetbe kerül, ha nő, ha nem, vagy nem?
Szerintem ez csak egy beszélgetési pont, mert utána, hogyha van egy adott állás, azt utána annak az emberek megfelelően kell betölteni. És hogyha ott lesz 100 darab önéletrajz, és nyilván, hogyha egy sporthoz, egy témához közeli embert kell találni, de hogyha mondjuk egy olyan embert kell találni, aki kódot ír, az akármilyen olimpiai bajnok lehetett, kódot nem fog tudni írni. Tehát, hogy...
Jó, mondjuk te a matematika területén dolgozol, azért az egy viszonylag egyértelmű világ, tehát ott számok vannak, ott nehéz, mert ez mondjuk, aki bölcsész, vagy közgazdász, vagy, tehát ahol van egy nagyobb a szabadság, ott azért talán más a helyzet. Vagy
ott
nem?
Talán más a helyzet. Én nekem gyakran volt úgy, hogy ugye önéletrajzokat nézek nap, mint nap, és akárhogy is válogatott kosárlabdázó, és a szívemhez közeli az ember, azt nézem, hogy én ezt az embert hogy tudom egyáltalán behozni, hogy tudom egyáltalán fölhozni arra a szintre, amit esetleg a többiek tudnak, vagy egy ugyanolyan életkorú ember, aki egyébként maradt az iskolapadban, megtanulta ezt. Szóval amikor ennyire különböző szakmákról beszélünk, azért a sportoló szerintem abban a pillanatban, ez egy nagyon jó beszélgetési pont, ezeket a soft skill-eket meg tudom érezni, de nem tudok utána az alapján, tehát hogy nekem utána azt kell néznem, hogy a munkában én hogyan tudok sikeres lenni, és arra válogatom ki a játékosokat.
Olyan tulajdonság, vagy olyan skill, ami mondjuk segített egy adott ponton, vagy nem? Tehát, hogyha valaki eredményes sportoló volt, vagy ismert volt, tehát azért...
Természetes, hogyha két egyforma emberem van, és ugyanazt a tudást tudják, és az egyiknél látom, hogy ott van bármilyen csapatsport, imádom a csapatsportból, vagy csapatsport háttérre rendelkező embereket.
Ez is egy szempont, hogy csapatsport, egyéni sport, gondolom.
Igen.
biztos, hogy azt az embert én előnybe fogom részesíteni.
De egyébként ahhoz, miért nézel ennyi önéletrajzot, bocsánat, szívét?
Folyamatosan.
Mert ott is kell kockázatellemzést végezni, vagy?
Hát a kockázatkezeléses szakma, ez egy nagyon gyönyörű szakma, és nagyon kevés olyan szakember van ma szerintem a Magyarországon, aki tényleg ezt tudja, mert nincs ilyen egyetemi végzettség, ami a kockázatkezeléssel készítene föl. Lehet matematikát tanulni, lehet pénzügyet tanulni, lehet közgazdaságot tanulni, de olyan szakma, mint kockázatkezelő, ilyet ma nem lehet tanulni. Tehát
én azt hittem, hogy a kockázatkezelés, bocsánat, hogy közbevágtam, az konkrétan mondjuk egy termék, egy banki terméknek a kockázatellemzése, de ezek szerint nem.
Nagyon komplex tudás kell hozzá. Ehhez kell érteni a bankot, a terméket, a folyamatokat, az IT-s rendszereket, kódot kell tudni írni.
A HR oldalt.
Igen, megfelelő embereket kell erre a pozícióra fölvenni. És nyilván...
Majdnem azt mondtam, hogy tulajdonképpen ez egy női szakma. De akkor az mi egész beszélgetés értelmét vonnám kétségbe.
Mi teljesen fele-fele vagyunk. Én nagyon büszke vagyok erre, hogy mi kockázok, ez is az én csapatom, az teljesen fele-fele. Férfiak és nők.
Nem is szabad ilyet mondani, ugye?
Nem is szabad, biztosan
vagy női
szabad.
Szakma.
Nem szabad, na, de azért mondunk, és pontosan tudjuk, hogy mire gondolunk akkor, amikor férfi és női szakmákról beszélünk, annak ellenére, hogy azért eléggé uniszex lett a világ, tehát olyan szakmákban látunk férfiakat, amiben nem tudtuk elképzelni pár évtizede, hogy egy férfi megjelenik, mondjuk, ha én férfi kozmetikusnál kötök ki, akkor nagyot nézek, hogy hoppá, de ugyanígy a nők is olyan szakmákban is megjelennek, ami korábban hát nem igazán volt hagyományos. Tehát ebben azért változik a világ, csak ugye szakmája válogatja, meg területe válogatja, hogy hol mennyi nő tud bejutni abba a szférába.
Magyarország egyébként hogy áll a nők vezetői foglalkoztatottságát tekintve?
Ez jó kérdés, mert minden évben olvashatunk egy olyan nemzetközi adatsort, aminek az a neve, hogy Global Gender Gap Index, tehát ami nemzetközi szintéren nézi meg, hogy milyen különbségek vannak nemek között egyes országokban, egyébként több mint 150 országban vesznek fel ilyen adatot, és Magyarország is köztük van, és azt nézik meg, hogy ez a paritás ez milyen szintű. Négy területet vizsgálnak egyébként, az egyik a gazdaságban való részvétel, a másik a politikai döntéshozásban való részvétel, az oktatásban, illetve a halálozási adatok várható élettartam területén. Na most Magyarország ebbe a rangsorba a 100-on kívül esik, ami szerintem eléggé szomorú, és különösen azt lehet olvasni itt az adatok sorai között, hogy a gazdasági életben való részvétel, különösen a vezetői szerepben való részvétel, illetve a politikai döntéshozásban lévő nemi arányok azok nagyon elmaradnak, mondjuk a Európát nézzük az északi országoktól.
Az északi országokban mikor és miért alakult ki egy másfajta kultúra vajon?
Hát tudjuk, hogy ezek a skandináv társadalmak úgynevezett emancipált társadalmak, ahol például nem volt szocialista időszak. Nálunk azért a szocializmus az kialakított egy elég erős ilyen patriarchális felfogást, ami egyébként a rendszerváltó országok mindegyikében jelen van. Most csak megnézzük Magyarországot, mert sajnos ebbe tényleg rossz példaként kell hazánkat felhozni, akár csak a házi munkának a vonatkozásában, amit nem lehet nagyon külön választani. Például attól, hogy a nőknek szerepzavaraik vannak, amikor már családanyák és mondjuk akár háztartási munkát is végeznek, mert volt olyan időszak, hogy kijelenthettük, hogy a magyar nők a házi munka Európa bajnokai. Hát erre lehetünk nagyon büszkék, és én nem lennék az. Ez a skandináv országokban például ismerek magyar-norvég összehasonlítást, hát közel sem így van. Tehát a nők szabad ideje az jelentősen magasabb, mint Magyarországon a nőké.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, egy nagyon izgalmas részről egyébként, mert ez mindenki számára kézzel fogható, a banki kockázatellemzés talán nem annyira, azonban az, hogy szivacsot kell-e este kézbe vennem, vagy nem, az egy érdekes téma. Jövünk vissza, a Trendefemet hallgatják, maradjanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.